Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Bajnai Diana vagyok. Mai vendégem ismét Illés Lajos, akivel továbbra is egy kicsit a friss zöldségekről és gyümölcsökről, illetve azok felhasználásáról beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm ismét a műsorban.
Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Hogyha az ember kimegy a piacra, azért most már elég sok friss zöldséget, gyümölcsöt talál, és megjelent a piacon a cseresznye és a megy. A cseresznye szerintem az a gyümölcs, amit akkor gyorsan enni kell, akár a fáról, akár mosatlanul, bárhogy, hisz nagyon gyorsan lemegy úgymond a szezonja. Milyen felhasználási módjai lehetnek a cseresznének, ha egy kicsit újdonságot szeretnénk vinni az ételeinkbe?
Igen, egyetértek ezzel a dologgal, tehát frissen, úgymond nyersen fogyasztjuk ezt a gyümölcsöt, hát így a legegészségesebb és a legtökéletesebb élményt adja, de azért szeretném felhívni a szülők figyelmét, hogy a gyereket azért ne tömjük túl cseresznyével, mert annak komoly következményei lehetnek. A kérdésére a válaszom pedig, hogy nagyon sokrétű a cseresznye, és nagyon sokféle étel készülhet belőle, amit nem is gondolnánk, mert nem vagyunk elég bátrak, vagy éppen arra gondolunk, hogy miért kell ezt a szerencsétlen cseresznyét hőkezelni, és akkor mit kezdjek vele. Na, erről szedtem össze néhány gondolatot, illetve válogattam néhány receptet, úgyhogy erről beszélhetünk a jövőben. Na most itt, amit föltétlenül megemlítenék, hogy a levest ritkábban szoktuk elkészíteni cseresznyéből, mint a megyből, mert ez egy édeskés gyümölcs. De ha az ízesítésénől vigyázunk, és nem eszünk túlzásba, akkor ez egy nagyon kellemes behűtött leves lesz, illetve narancslével vagy citromlével nagyon kellemesen lehet alakítani az ízét, az állományát is egyben. Na most a másik ilyen történet, hogy ugyanúgy készülhet belőle szósz is, azaz egy picit megkötjük a gyümölcsnek a levét, és erre nagyon jó most már a keményítő, és akkor kiforraljuk, és tejszínnel feljavítva már is tálalható egy főtt hús mellé.
Ezek a gyümölcslevesek, tehát amiben mondjuk megy cseresznyét is teszünk, ezek a normál, hagyományos módon elkészített gyümölcslevesek, vagy tehát én már például ettem olyan gyümölcslevest, ami le volt turmixolva, tehát ez az abszolút krémes, krémleves, vagy nem is tudom, hogy mondjam, az málnából készült éppen. De én azt gondolom, hogy az igazi gyümölcsleves az a hagyományos módú, amiben benne van az összes gyümölcs.
Pontosan így van. Tehát a gyümölcsleveshez kétféle módon közelíthetünk. A hagyományos az, amikor egy leves alapot készítünk, felfőzzük a gyümölcslevesnek a levét cukorral, fűszerekkel vagy fűszerkivonattal, vaníliával, és utána egy sűrítést alkalmazunk, ami lehet habarás, lehet pudingporral, lehet keményítővel, és utána eldöntjük, hogy a gyümölcsnek az alapízéhez, a karakteréhez milyen tejtermék illik. És akkor itt beszélünk arról, hogy a tejszín a szerencsésebb, vagy van, aki a tejet használja, mert az egy soványabb tejtermék, de a tejföl is használható, az almához például kitűnően párosítható. Vagy egreshez is párosítható, bármilyen furcsa is az egész. A másik típusú leves pedig, amiről most beszélt Dia, az az úgynevezett krémleves. Tehát a szakmában, tehát ez egy ilyen pürésített változat, és nagyon jó a példa rá, mert a málnából, ha készítjük, hogy ez rengeteg magvat tartalmaz. Ezek a magvak nem olyan kellemesek a fogyasztáskor, ezért áttörjük a levest, de nem csak a passzírozás műveletét végezzük el, hanem utána szűrőn átszűrve egy nagyon kellemes tisztalét kapunk, ami fogyasztáskor ízben ugyanazt nyújtja, de mégis kellemesebb, mert az állományában nem található meg az, amit nem szeretnénk megtalálni. Ekkor is azonban kell néhány szem gyümölcsöt félretenni, amivel jelezzük, hogy a gyümölcs miből készült, illetve hát ha ezt tejszínhab tetejére tesszük rá azt a díszítő málnaszemet vagy eperszemet, akkor az még kellemesebb látványt is nyújt egyben.
Mennyire használható például a cseresznye és a megy turmixokhoz? Tehát azt tudjuk, hogy az ilyen közkedvelt a banán és az eper turmix, de így a cseresznyét mennyire használjuk?
A cseresznyét én kevésbé, mert ugye itt akkor kombinálni kell, a turmixhoz kell még nekem valamilyen folyadékot választani, ez lehet gyümölcslé, ez esetben még szerencsések vagyunk, de ugye nagyon gyakran azt mondjuk, hogy jó lenne a gyerekekkel tejet is fogyasztani, és nem csupán úgy, hogy egy pohár tejet megittunk, és a turmixoknak egy nagyon fontos kelléke a tej is, de a cseresznye az egy kicsit óvatos történet, a megy pedig azért óvatos történet szintén, mert ugye a savassága miatt kicsaphatja. De ha azt veszük figyelembe, hogy joghurtot is használhatunk, Ez nem a turmixra vonatkozik, hanem a gyümölcsökhöz. Nagyon jól illeszthető, és nagyon jól kiegészítik egymást. Akkor már egy kicsit bátrabban gondolhatjuk azt, hogy a megyhez mindenféleképpen lehet tejterméket hozzáadni. Sőt, itt is van, hogy tejet adok hozzá, és utána egy kis tejszínnel még lágyítom az egészet, hogy kellemesebb legyen fogyasztáskor. Mindenféleképpen kellene a turmixhoz ízesítők, tehát nagyon jó szolgálatot tesz a vanília. Gyerekeknél ugye az alkoholtartalom nem jöhet szóba, hogy likört vagy valami mást használjunk hozzá, de aromával, illetve narancslével nagyon jól lehet, vaníliával nagyon jól lehet dolgozni a turmixnál.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Illés Lajossal.
Sörömkonyha. Gasztropercet a Halas Rádióban.
Folytatjuk magazinunkat Illés Lajossal. A cseresznyéről beszéltünk, illetve a cseresznye volt eddig a téma, levest, illetve turmixot készítettünk cseresznyéből. Milyen más felhasználási módja van esetleg hús mellé, süteményben, mennyire passzol a cseresznye?
Én erről szeretnék pár szót szólni, hogy mindenféleképpen a süteményekhez használjuk fel. Most aztán süssünk, főzünk cseresznyével, tehát amit lehet, azt idejében, szezonjában kihasználni, a legtökéletesebb, a leghasznosabb dolog. Most a húsra szeretném fölhívni a figyelmet, mert a hétvégén kacsafesztiválon jártunk, és ott is tapasztaltuk, hogy nagyon érdekes merész párosítások vannak, és én a rózsaszínre sütött kacsamell mellé a köreten túl még egy cseresznyemártást is el tudok képzelni. Nem kell túl édesre ízesíteni, rövidke kis lével kell a cseresznyét, a kimagozott cseresznyét megfőzni, és utána egy kis keményítővel megkötni a levét, és tejszínnel még sejmesíteni. Egy pici vajdarabkát tehetünk, hogy még finomabb eloszlású legyen, és tökéletesen illik a sült húsnak az ízéhez. Tehát ehhez már csak egy burgonya, vagy egy kis rizs, és akkor meg oldottuk a ételnek a komplett tálalását.
Akkor megvan a levesünk, megvan a főételünk, akkor egy kicsit próbáljunk valami desszertet készíteni. Milyen süteményekhez, milyen süteményekbe illik a cseresznye?
Tulajdonképpen mindent lehet a cseresznyével tölteni, és ez az érdekes dolog, hogy picit talán bátrabbnak kellene lennünk, vagy egy kicsit a fantáziát kellene bővíteni ebben a dologban, mert elindul ez a pitével, ez a pit, ez egy nagyon érdekes sütemény, mindannyian ismerjük, és rögtön beugrik a képbe, hogy ja, az a kevert tészta, amit beleöntünk a tepsibe, és akkor rárakjuk a tetejére, amit szeretnénk. Na most hát így lehet cseresznyés pitét is készíteni. Én azt szoktam javasolni, hogy ilyenkor a tojás sárgájával dolgozunk a tésztába, a tojás fehérje pedig ott marad, és miután megsült majdnem készre a pite, akkor a tojás fehérjét verjük fel habnak, cukorral, egy kis lekvárt cseppenthetünk bele, vagy egy kis citromlevet, simítsuk rá a pitének a tetejére, és alanyos sütőben szépen egy kicsit rászárítjuk a felületére. Már is gazdagabb lesz az a történet. És a pitéhez itt jön egy csavar. Eredetileg ugye a pite lepény, ezzel kapcsolatosan lehet egy kicsit itt meditálni, meg elgondolkodni, hogy melyik kifejezés az igazi. Nekem a cseresznyés pitére, meggyes pitére az a történet jön vissza, amikor a kalács tésztából nyújtunk egy tésztalapot, beletesszük a tepsibe, megszórjuk a felületét zseblemorzsával, és rákerül a cseresznye töltelék, ami kimagozott cseresznye, kinyomkodva a levétől, zsemlemorzsával, vagy gazdagítva egy kis darádióval, és akkor cukorral, fahéjjal megfűszerezve, és a tetejére pedig a maradék tésztából kis rudakat kell sodorni, és akkor berácsozzuk a tetejét. Lekenjük tojássárgájával, még jön egy rövid kelesztési szakasz, és utána betesszük a sütőbe, és készre sütjük. Picit pihentetni, és utána föl lehet darabolni, és lehet kínálni. Nagyon kellemes, puha, teljesen más élményt nyújt, mint a kevert tésztából készített pite. És hát megint csak az emlékek, meg az emlékek között olyan sok minden jön vissza. Épp tegnap láttam a szomszédos faluba, Hajóson, egy bemutató révén, pontosan ezt készítették el őszi szezonban és szilvából. Tehát az is egy ilyen csodálatos dolog volt.
Ezt esetleg még sárga barackkal is, tehát amilyen szintén ilyen leveses. Mennyire működőképes ez mondjuk ezzel a linzertésztával?
Azzal is tökéletes. A linzertésztánál ugye a zsiradék nagyon szépen dolgozik, de egy dologra vigyázni kell, és ezt szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek, hogyha a gyümölcsös töltelékkel, túró töltelékkel dolgozik, akkor a tésztát a tepsiben süsse egy kicsit meg. Mondjuk félig. És akkor mindenféleképpen tegyünk a tésztára zsemlemorzsát, vagy valami darabos anyagot, lehet ez babapiskóta morzsa is, meg lehet ez darált dió, vagy mandula, ki milyen, és utána jöjjön a töltelékanyag. Ugye a túró esetében egy kevés gríz szoktak hinteni a felületére, mert a zsiradék magához szívja a folyadékot a töltelékből, és ilyenkor van az a dolog, hogy megsült, minden szép kívülről, de ha töltelék alatt kóstoljuk, akkor azt mondjuk rá, hogy szalonnás, azaz olyan elázottnak tűnő. A linzernél két lap közé tesszük a tölteléket, ez egy lényeges dolog. Az alsó lap a vastagabb, és a felső pedig vékonyabb. És még egy fontos gyakorlati tanács, hogy a felső lapot szurkáljuk meg, mert akkor a gőz a töltelékből el tud távolodni, és nem repedezik meg a tésztának a felülete. Meg látványban is egy kellemesebb lesz, nem a csupasz tésztát látjuk.
Aki nem szereti esetleg a süteményt, hanem jobban rajong mondjuk a befőttekért, akkor szerintem a cseresznye befőtt az az egyik legjobb befőtt, amit én személy szerint a legjobban szeretek, hiszen olyan jó ropogós marad a cseresznye.
Így igaz, és még egy dolog, ugye a tejbegrészt, hogyha fogyasztjuk, akkor főleg télen, akkor nem nagyon van friss gyümölcs, illetve hát nem erre szoktuk szánni a friss gyümölcsöt, hogy tejbegrészzel együk, akkor nagyon jó szolgálatot tesz a cseresznye befőtt, vagy kompótnak elkészítve ilyenkor, és a körte, ami párosításként hozzájöhet, és nagyon kellemes ízeket ad. Egyébként a cseresznyével kapcsolatosan is van egy olyan dolog, hogy amikor lekvárnak, dzsemnek főzzük, akkor nem önmagában csak a cseresznye ízt kell nekem biztosítani, hanem más gyümölccsel is kombinálhatom. És akkor jöhet a savanykás alma, ami egy picike kis tartást is ad majd a lekvárnak, de ami nagyon érdekes, hogy rebarbarával kombinálva is nagyon finom, amiről már beszéltünk ebben a műsorban.
Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Illés Lajossal.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Illés Lajossal. Egy kicsit a cseresznye témát járjuk körbe, illetve a cseresznyéből milyen sütemények, ételek készíthetőek. Van még egy nagyon jó receptünk, egy rétes recept, ha jól tudom.
Így igaz, meg azért is szeretném, hogyha beszélnénk erről a dologról, mert a rétes ugye a magyar konyhának a büszkesége, és itt most szó szerint a húzott rétesre gondolunk, de ugye a házi asszonyok is megoldhatják ezt a kérdést. Nem föltétlenül kell a tésztát maguknak készíteni és húzni, ma már ugye a kereskedelemben kapható ilyen csomagolt, csak arra ügyeljenek, hogy megfelelő minőségűt válasszanak, mert található olyan is közöttük, ami inkább egy gyúrt tésztára emlékeztető, olyan vastag, szóval az nem a rétes tészta. Tehát egy jó rétes lapot kell venni hozzá, kibontani nedves konyharuhára laponként kirakni, és minden egyes lapot meg kell kenni olvasztott zsiradékkal. Természetesen előtte elkészítettük a tölteléket, ami a jelen esetben cseresznye lesz. Kimagozzuk a cseresznyét, kinyomkodjuk, és adunk hozzá darált mandulát, illetve babapiskótát ledarálva, ez egy kicsit a nedvességet majd felszívja, és akkor ízlés szerint lehet ízesíteni cukorral, narancshéjreszelékkel, vaníliával, fahéjjal, tehát ki hogyan kedveli. És a tölteléket rárakva a rétes lapra, utána felgöngyöljük, és ilyen rúd alakja lesz a tésztának, és sütőlapra helyezzük, és előmelegített forró sütőben szép ropogósra megsütjük. Fontos, hogy kívülről a rétes tésztának a felületét kenjük meg zsiradékkal szintén, mert akkor ropogósabb lesz, és egyenletesebben sül. A sütés után pihentetni kell, nem szabad forron szeletelni, és ha lehet, akkor fűrészes kést használjanak, és ízlésesen feldarabolva, porcukrozva lehet tálalni. Én javaslom, hogy ehhez készüljön egy mártás, egy vanília mártás, vagy más, amit kedvelnek, akár egy karamelles, vagy egy fahéjas ízesítésű, mert a mártással együtt igazán élmény lesz, és ha még tovább akarjuk fokozni az élményt, akkor szabad hozzáadni néhány gombóc fagylaltot is.
Csak hogy teljes legyen az élvezet. A másik süteményünk, ami egy kicsit szerintem népszerűbb, az a muffin. Nagyon divatos mostanában, tehát volt egy időben ez a muffin mindenféle formában, méretben, ízben. Mennyire használható a cseresznye például egy ilyen muffinhoz?
Nagyon is használható, mert tulajdonképpen mindenkinek van egy alap muffin tésztája, ami egy vanília ízű, és tulajdonképpen abba beletehetjük a cseresznyét kimagozva és lecsepegtetve, és akkor bele fog sülni. Tálalásnál, amikor megsül, akkor a tetejére porcukrot teszünk, tehát nincs különösképpen ilyen jellegű dolog. Na most még egyet itt a cseresznyénél, ha említsek meg, most van az a dolog, amikor feleslegünk van, akkor eltehetjük a mélyhűtőbe, és majd felhasználjuk később, de javaslom, hogy magozzuk ki, annyi időt szánjunk rá. A másik történet pedig, ha kimagoztuk, és más szeretnénk belőle, akinek van aszalógépe, az csináljon szárított aszalt cseresznyét, és kitűnően használható. A muffinnál különösképpen, mert ugye nem lesz lédús, és sokkal szebben sül a tésztának a belső szerkezete, másként alakul. És a muffintól, ha egy picit tovább lépünk, és azt mondom, hogy csinálunk egy jó kis főzött krémet, amit tortákba, ruládokba is használhatunk, lehet ez akár egy egyszerű vaníliakrém is, amihez utána, hogy legyen tartása a krémnek, kihabosított vajat vagy margarint is adunk, akkor ez a töltelék krém ízesíthető cseresznyepálinkával, és meg lehet a muffinnak a tetejét díszíteni habzsák, csillagcső segítségével egy krémrózsával, és akkor oda teszünk egy szem cseresznye díszítésként, meg citromfüvet, és nagyon látványos lesz ez a süting, akkor már ilyen elegáns lesz a neve, hogy cupcake.
Én még cseresznyéből rostost, házi készítésű rostost is főztem, de nekem valahogy nem adja vissza azt a cseresznye ízt. Tehát készítettem már megyből mindenféle gyümölcsből, és talán a cseresznye az egyetlen olyan, ami nem adja vissza úgy igazán az a gyümölcsnek az ízét. De aztán persze a cseresznye pálinka sem egy rossz gondolat, de abból nyilván azért már ugye mértékkel kell fogyasztani. A másik gyümölcsünk, ami ilyenkor jellemző és érik, az a ribizli, és gondolom, hogy ribizliből ugyanígy készíthetünk néhány ételt.
Igen, és mielőtt erre rátérnénk, én tulajdonképpen elmondom, hogy mi miatt kell itt a ribizlire gondolni. Én a piacon járva most elcsodálkoztam, hogy amilyen tavaszunk volt, olyan nagyon sok és gyönyörű ribizli kapható, úgyhogy buzdítok mindenkit, hogy hajrá egy kicsit a ribizli felé, és forduljunk a cseresznye mellett, mert nagyon magas a C-vitamin tartalma, háromszor annyi van benne, mint a citromban, és azért egy óriási dolog. Többféle B-vitamint, E-vitamint tartalmaz igen nagy mennyiségben, nagyon sok hasznos élelmi rostot tartalmaz, és mindemellett nagyon alacsony a kalorikus értéke ennek a gyümölcsnek. Ásványi anyagokban is rendkívül gazdag, kálium található benne, vas, magnézium, kálcium. Én a káliumra különösképpen figyelek, mert nem csak banánt szoktam fogyasztani a szívem miatt, hanem a ribizli is ugyanilyen, hogy megvan az étkezésben a helye, és ilyenkor megtehetem, úgyhogy most dőzsölni fogok. És a hatóanyagainak köszönhetően pedig azt írja róla az irodalom, hogy méregtelenít, lassítja az öregedést, tessék figyelni erre a dologra, gyulladásgátló, és ezen kívül pedig előnyös, a daganatok megelőzésében is jelentős szerepe van ennek a gyümölcsnek.
Rövid szünet után folytatjuk a ribizlével, maradjanak velünk!
Sörömkonyha. Gasztropercet a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Illés Lajossal, és a ribizlinél hagytuk abba, hogy a ribizliből miket készíthetünk.
Igen, szemezgetünk a ribizlivel. Sok mindent. Elsősorban levesekbe szoktuk ajánlani. Ott úgy is, hogy nem kell megfőzni. Amikor elkészült a leves, akkor egyszerűen a megmosott, lecsepegtetett ribizlit beletesszük, és nagyon jó szolgálatot tesz, mert a maga eléggé savas, savanykás ízével kitűnik a többi gyümölcs között. Másrészt pedig ugye magvas gyümölcsként kerül bele a levesbe, ezért olyan érdekes lesz majd a találkozásunk, tehát amikor fogyasztjuk, akkor a darabos gyümölcsök mellett. Én azt szoktam javasolni, hogy mindenféle éppen válasszunk valami másik gyümölcsöt még mellé. Tehát lehet új almalevest készíteni, hogy teszünk bele egy kis ribizlit, akár úgy, hogy télen is van mirelit ribizli a hűtőbe, és akkor meg lehet oldani, hogy pár kanálnyit hozzáadni. Nagyon jó ízpárosítás az őszi barack, olyan igazi érett a nyáron lévő őszi barack, amiből készítünk levest, és akkor hozzá ez a piros ribizli. Ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy tegyünk hozzá egy kis triplisek likört, vagy vanília likört, és akkor még kellemesebb lesz, tehát az őszi barackot le lehet áztatni ezzel az alkoholtartalmú italal. Aztán nagyon jó társ még az ananász, mert az olyan viszonylag semlegesebb ízű gyümölcs. Hát most nem a friss ananászra gondolok, de azt is felhasználhatjuk levesnek, hanem az ananász konzervből, és mellette a ribizli szépen visszahozza a friss gyümölcsnek az ízét. Nagyon jó társa a ribizlinek, hogyha van őszi barack és mandarin, Nagyon jó párosítás, ha ősszel szőlőt teszünk a levesbe a körte mellé, és oda teszünk ribiszkét. Tehát ez a levessel való játék, amiről most itt beszéltem, de készíthetünk úgy is levest, hogy ez egy krémleves, amiről szintén beszéltünk már az előzőekben, és akkor a ribizlit is megmentjük ettől a magvaitól, úgymond, mert nálam is a családban az történik, hogy ha benne vannak, akkor azt nem kérem, vagy elkezdenek pecázni a gyerekek, és akkor úgy oldom meg, hogy oda teszem egy kevés vízbe a piros ribizlit, egy kis cukorral, és utána elturmixolom, és csak az átpasszírozott rész kerül bele, tehát az íze benne lesz, és akkor már szereti is, mert azt mondja, hogy rózsaszín leves volt ebédre, rózsaszín gyümölcsleves, és az jöhet. És akkor így tökéletes, és ugyanez a passzírozásos dolog, hogy átpasszíroztam, és egy picit megkötöm a levét egy kis keményítővel, meg tejszínnel még forralok rajta, és egy megsütött hús mellé odaadhatom ezt a ribizli mártást. Nem kell sok, 2-3 evőkanálnyi, de ízben, meg karakterben teljesen másfajta ételt fogok kapni.
Süteményekben mennyire használható a ribizli?
Ilyen pite jellegű süteményekben igen, ugye, hogy rászórjuk a tetejére, úgyhogy önmagában ő legyen a töltelék, az kevésbé jellemző. Itt említettem azt, hogy fontos, hogy legyen a tojásfehérje habbal való játék, de lehet olyat is, hogy megsütjük a piskóta tésztát, teszünk rá egy vaníliakrémet, és akkor a vaníliakrémnek a tetejére kerülhet hát ribizli, és akkor nem kell olyan gazdagon, akkor is tökéletes az egész. Illetve a ribizli nagyon jól használható a túróval, illetve a joghurttal. És akkor készülhet belőle egy kis zselatinnal kötött krémszerű anyag, amelyet nagyon szépen meg lehet tálalni pohárban, akár berétegezve, és akkor a piros ribizliből, amit előfőztünk, lehet egy zselét is készíteni. Tehát tovább fokozhatjuk a történetet. Mindenféleképpen kell egy kis lazítás, amikor összeállítjuk ezt a gyümölcsös, tejtermékes dolgot, és itt a tejszínhav az, ami ezt a szerepet betölti.
Amikor ilyen süteményben használjuk, ugye a ribizli egy kicsit ilyen savanykásabb, hogy mennyire kell ezt kompenzálni? Tehát akkor magát a süteményt kell egy kicsit édesíteni, vagy ez így alapvetően kiegészíti egymást?
Én nem a süteményt édesíteném, hanem a gyümölcsöt, és akkor nem probléma az, hogyha közben találkozom egy savanykásabb ízzel. Tehát ez jó ízléssel, mértékkel el lehet érni. És hogy ez mennyire így van, egy recept van, milyen kár, hogy nem tudunk most receptet írni, vagy receptet diktálni, de például a ribizli kitűnően alkalmas arra, hogy úgynevezett sütés nélküli süteménynek felhasználjuk, de a cseresznye is ugyanígy, mert a recept, amiről szerettem volna még pár gondolatot, például ilyen párosítást, hogy banán, cseresznye és mascarpone kerül be, és a sütés nélküli tortáknál, vagy sütiknél általában ababiskótát, kekszet, édeskekszet használunk, és azt meg lehet törni, meg lehet darálni, és akkor van belőle egy morzsa, mert összedolgozunk vajjal. És akkor ez az összegyúrt tészta, idézőjelbe, kerül a formának az aljára, és akkor utána készítjük rá a tejtermékkel, amiről az előbb beszéltem, itt a piros ribizliből például ezt a túrós vagy joghurtos krémet, és akkor közben berétegezzük a pár szem ribizlivel, vagy a zselével, és hűtőben, ugye dermesztve, 3-4 órát, utána fel lehet szeletelni, vagy formában lehet készíteni, és lehet megtálalni, megdíszíteni.
Reméljük, hogy egy kicsit kedvet csináltunk a cseresznyének és a ribizlinek. Köszönöm szépen a beszélgetést, és remélem, hogy még találkozunk.
Remélem, annál is inkább, mert még az volt a terveim között, hogy jön a nyár, most már olyan meleg van, akkor szabad egy picit zöldségfélékkel is gondolkodni, és néhányat kiválasztva belőle ötleteket adni, de a leglényegesebbet most fogom mondani, hogy hát uborka szezon még nincs, de lassan az is elkövetkezik, ha ilyen meleg lesz, és szabad kovászolni. Én már hallottam a környezetem, vagy mindenki, aki él és mozog, és egy picit a közelében van, az vagy káposztát, vagy uborkát, vagy valami más zöldségfélét, de elindult a kovászolási szezon. Köszönöm szépen!
Magazinunkat visszahallgathatják a Halas Rádió honlapján, a Hangalmunkban. Köszönjük, hogy velünk tartottak!